Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
2:30 negyed 10 után folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja, a Napi Gazdasága, a Portfolio.hu és az Erste Bank közreműködésével. A következő percekben egyebek mellett arról is hallhatnak, hogy milyen megállapodásra lenne szüksége Magyarországnak az IMF-fel, erről Csaba László közgazdász fejti ki a véleményét. Körülbelül 10 perc múlva ismét kapcsoljuk tőzsdei szakértőinket, hogy beszámoljanak arról, miként alakult a kereskedés a nyitás óta.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
Itt van a stúdióban Deák Bálint, a Napi Gazdaság szakértője, szerkesztője. Szervusz, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok.
Ugye ismert a Reuters legújabb elemzői konszenzusa a forint árfolyamára vonatkozóan. Mit gondolnak az elemzők, hogy fog alakulni a magyar fizetőeszköz árfolyama?
Egyelőre úgy tűnik, hogy egy kivárás van a forinttal szemben, nincs igazán elromló hangulat, nincsen valami hű de nagy pánik sem. Az elkövetkezendő 3 hónapra átlagban ilyen 295 forintos eurót várnak, aminél ugye most az árfolyam egy picit feljebb van, jól láthatóan az elmúlt napokban 295 és 300 forint között kereskedtek az euróval, de az jól látszik, hogy mindenki arra vár, hogy igazából hogyan haladunk az IMF tárgyalások felé.
Mit gondolnak az elemzők, hogy haladunk? Haladunk?
A prognózisokban az az igazság, hogy 300 forint fölötti árfolyammal nem nagyon lehet számolni, már pedig mindenki azt mondja, hogy ha a piac egyszer elkezdi majd azt árazni, hogy nem lesz itt IMF megállapodás, akkor bizony újra a 300, 320, 325-ös januári csúcsok kerülhetnek veszélyben. Igazából a legpesszimistább az egyik legnagyobb amerikai bankház, az a Goldman Sachs. Ők bizony 315 forintos euróval számolnak egy jó fél évre, és egy év múlva 325-tel, tehát ők viszonylag pesszimisták, és ők sajnos elég nagyok és meghatározóak a piacon, úgyhogy ez nem túl jó hír. Alapvetően viszont a többiek azért ennél sokkal optimistábbak. A Commerzbanknál például találkozhatunk 285 forintos prognózissal itt a következő 3 hónapra.
Több alkalommal is beszéltünk már itt az üzleti reggeliben arról, hogy vajon IMF megállapodás nélkül van-e élet, nyilván lehet-e finanszírozni konszolidált körülmények között a költségvetést, és egyáltalán az árfolyamra ez milyen hatású lehet. Ugye vannak közgazdászok, akik azt mondják, hogy nem feltétlenül szükséges az IMF megállapodás, ha egyébként meg tudjuk győzni a befektetőket arról, hogy stabilan működik a költségvetés. És te melyik, vagy ti melyik forgatókönyvet valószínűsítitek?
Azt gondolom, hogy igen, lehet finanszírozni, ha jó hangulat van a világban. Ha nem lesz jó hangulat, akkor ez nem biztos. De feltételezzük, hogy egy viszonylagos, nyugodt nemzetközi hangulatban lehet, csak nagyon magas kamatszint mellett. Tehát nekünk a világot arról kéne meggyőzni, hogy azért jó a költségvetésünk, hogy a kamatszintünket lejjebb szoríthassuk, és alacsonyabb kamat mellett tudjuk eladni a kötvényeinket. Az IMF megállapodásra viszont azért lenne szükség, mert mindenképpen a jelenlegi piaci kamatoknak talán a feléért is tudnánk finanszírozni magunkat, ezért mindenképpen szükség lenne rá, és sajnos viszont egyre inkább azt látjuk, hogy ugye korábban azt mondták, hogy március-áprilisra már meg lesz ez a megállapodás, jelenleg meg a kormány még mindig azt mondja, hogy ők nem is tudják, hogy igazából mi a feltétele ennek. Ugyanakkor pont tegnap mondták az EU részéről, hogy igenis tudniuk kell, igenis mi megmondtuk, és tessék most már csinálni valamit. Az a baj, hogy ez a halogató taktika még egy darabig működhet, de ha egyszer elfogy a piac türelme, akkor bizony ez a 300 forint alatti szinteket el kell felejteni az euró árfolyamában.
Deák Bálintot, a Napi Gazdaság szakértői szerkesztőjét hallották. Köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
Magyarországnak már nincs szüksége olyan megállapodásra a nemzetközi valuta alappal, mint évekkel ezelőtt, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Csaba László. A közgazdász egyetemi tanár szerint nem kell megszakítani a tárgyalásokat, de nem kell minden áron tárgyalni sem. Csaba Lászlót hallják.
Mondjuk az elmúlt 10 napban azért a forint inkább gyengült, mint erősödött, nem annyira gyengült, mint januárban, de azért a 2 héttel ezelőtti szinthez képest azért inkább gyengült. Az annak a jele, hogy mintha a piaci szereplők nem nagyon látnák, hogy a kormány 7 nappal áttéve vértverítékkel izzadva dolgozik ezeken a hosszú távú programokon, amik helyzetjavulásához vezetnek.
Ha már itt a befektetői bizalmat említette, ugye azt a híreinkben is elmondtuk, hogy az Európai Bizottság szóvivője azt mondta, hogy ahhoz, hogy Magyarországon megkezdődhessenek a pénzügyi megállapodás célzó tárgyalások, az ország iránti befektetői bizalomra van szükség, és ugyan Olivier Bailly maga is hozzátette, hogy nyilván nehéz pontokba szedni, hogy pontosan mire lehet szükség, de ön mit gondol egyébként közgazdászként, hogy milyen részei vannak ennek a befektetői bizalomerősítő csomagnak, amik mondjuk exaktak, tehát ami konkrét számokban kifejezhető, és ezek tekintetében például hogy állunk?
Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút fordított okság, hogy nem mondjam a szóvivőről fordítva ül a lovon, hiszen hogyha mi meg tudjuk szerezni a piacok bizalmát saját erőből, akkor az ő segítségükre ehhez nincs szükség. Tehát akkor definíció szerűen nem kell semmiféle hitelmegállapodást, különösen nem egy olyan sok feltétele tartított hitelmegállapodást, mint amit ők nekünk ajánlanak. Tehát ez azt gondolom, hogy a helyzetnek a félreértése. Azt gondolnám viszont, hogy amikor a bizalom erősítésről van szó, akkor én nem azokat a területeket látom fontosnak, amiket a szóvivő úr említett, tehát például a bírósági kérdések ügyét, vagy a tisztviselőknek a bérezését, vagy az alapvető jogok biztosának a jogállását, vagy a közmédiának a helyzetét. Ezeket mind-mind fontos kérdéseknek tartom, de nem a befektetői bizalom szempontjából. Ezzel szemben gondolnám, hogy nekünk azon kellene dolgozni, mert valós befektetői bizalom szempontjából lényeges, köz- és jogbiztonság, úgyhogy kormányzat tartózkodik a visszamenőleges hatályú jogalkotástól, hogy átláthatóak a törvények, hogy egyáltalán a gazdasági alkotmányosságnak a szempontjai jobban érvényesülnek, hogy kellő időben elkészülnek azok a pénzügyi tervek, aminek alapján a külös földi befektetők meg tudják ítélni az ország helyzetét, hogy nincs nagyon jelentős eltérés a ma módszertanban, amit a kül- és a belföld számolja, mondjuk az államháztartásnak a hiányát vagy az adósságot. Ezek, amiket elmondtam, talán legutóbbi kivételre nem szerepelnek az Európai Unióval folytatott pingpong mérkőzésen. Tehát én azt hiszem, hogy valóságos bizalomerősítés és mindenképpen szükség van Európai Unióval és IMF-fel vagy anélkül.
Egyébként a hiteltárgyalásokat illetően milyen forgatókönyveket vagy milyen forgatókönyvet tart ön most a legvalószínűbbnek?
Hát azt gondolom, hogy arra a célra, amire 2011 novemberében a kormányzat egy megállapodást akart volna kötni, arra a célra most már fölösleges erőködni, mert ugye ez azt jelenti, hogy hívtuk a mentőt, és a mentő nem jött meg. Akkor valami más megoldást kell találni. Én nem mondom azt, hogy helyesen tenni a kormány, ha megszakítaná ezeket a tárgyalásokat. Tehát én tárgyalnék, de nem azzal a szándékkal, hogy minden áron üzletet kössünk egy ország, amelyiknek kereskedelmi fizetési többlettel van, költségvetését kontrollálják, inflációja azért ellenőrzés alatt van, bérrobbanás nem figyelhető meg, azért egy ilyen ország finanszírozása szerintem a mai ismeretek szerint megoldható.
Csaba László közgazdász egyetemi tanárt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
A telefonvonalban Nagy László Lándor, a napigazdaság főmunkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Tobin adó készülődik Magyarországon?
Igen, ez így népszerűen ez hangzik el, de a jelek azt mutatják, hogy nem Tobin adóról van szó, tehát nem a tőkemozgások megadóztatását célozza a kormányzat, hanem egy ennél sokkal szélesebb körű pénzforgalmi tranzakcióadó bevezetését fontolgatják, ami azt jelenti, hogy lényegében az összes banki művelet, banki tranzakcióra kerülne rá egy bizonyos adómérték vagy adóteher.
Lehet tudni nagyságrendeket?
Miután ez egy kiszivárgott hír, úgyhogy nincs mellette semmiféle mérték, elkezdtünk számolgatni, és azzal számoltunk, hogy a bankadót akarja majd ez valószínűleg leváltani. Bankadóból 120 milliárd forint az, ami bevétele származik tavaly és idén. Költségvetésnek jövőre ugye 50%-os teher lesz, de mondjuk ennél 120 milliárd forintnál maradunk, akkor megnéztük a zsíron keresztüli tranzakciók számát, és hogy a tranzakciókra vetnék ki, akkor egy tranzakcióra 429-430 forintos összeg jön neki, ami nem csekély összeg. Vélhetően ennek köszönhetően, ugye miután kisebb összegű átutalásokat az lényegében megölni, nem a tranzakciókra fogják ráemelni ezt az adónemet, amennyiben a forgalomra, tehát a volumenre, ami egy-egy ilyen tranzakcióban gazdát cserél, abban az esetben, akkor, hogyha beleszámoljuk a zsíró átutalásokat, a Viber átutalásokat és a bankok egymás közötti utalását is, akkor körülbelül az átutalt összeg félezrelékét teszi ki majd az adóterhelés, amiről azt kell körülbelül tudni, hogy a pénzintézetek döntően, ugye vállalat és lakossági szempontból másképp áraznak, de mondjuk azt mondjuk, hogy átlagosan 1%-nyi díjat kérnek egy-egy ilyen tranzakcióért, ami azt jelenti, hogy akkor ezt 50%-kal megemelni ez a külön adó.
A pénzügyi szektor, ugye te is mondtad, hogy ez egyelőre kiszivárgott kiszivárgott információ, tehát nyilván nincsenek még hivatalos információk, háttér elemzések, de a pénzügyi szektor várhatóan hogy fog reagálni erre? Lehet ezt most prognosztizálni?
Hát nagyon nagy kérdés az, hogy végül is hogyan fog ez működni. Az egyik ilyen kérdés, hogy vajon a lakossági tranzakciókat is megadóztatnák-e. Ha például csak a vállalatokat adóztatták meg, ugye a vállalatok eddig is magasabb összegeket fizettek, valószínűleg akkor a tranzakció kapcsán még nagyobb lenne ennek a mértéke, ami két okból problémás lehet. Az egyik az, hogy viszonylag könnyedén külföldre lehet vinni a tranzakciók, pénzügyi tranzakciók egy jelentős részét, és mondjuk itthon megtartani csak az adóhatóságnak való dolgokat. Illetve a másik kérdés pedig az, hogy erőteljesen az merül föl, hogy visszahozzák a készpénzforgalmat a munkáltatók, tehát a béreket ezentúl abba fizetik, a beszerzéseket készpénzbe fizetik. Ez egyrészt nagyon költséges az államnak, másrészt pedig ugye a fekete gazdaság irányába hat. Ha pedig a kérdésednek azt a részét érinti, hogy a bankok mit szólnak ehhez, azt kell tudni, ugye, hogy a tavaly decemberben a bankok és a kormányzat közötti megállapodásnak a része volt az, hogy minden egyes ilyen esetben, amikor bármiféle bankokat érintő szabályozás, adóváltozás, stb. Várható, arról előzetesen szakmailag egyeztetnek ezekről a kérdésekről. Tehát a bankszövetség főtitkárával volt alkalmunk beszélni, ő azt mondta, hogy ők várják ezt a szakmai egyeztetést, egyelőre őket nem keresték meg. Ők azt szokták mondani ilyenkor, hogy a bankadó az eléggé láthatóan nem érte el a célját, mert hogy lecsökkentette a hitelezési aktivitást, és ez a gazdaságilag rossz volt, úgyhogy ők azt gondolják, hogy a jövőben csak olyan típusú és mértékű adót lehet bevezetni a pénzügyi szektorban, ami nem gátolja a jövőbeli hitelezés aktivitását és a gazdasági növekedést.
Nagy László Nándort, a napi gazdaság főmunkatársát hallották. Köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
2,5 perccel, 9:30 itt az üzleti reggeli végén. Nézzük akkor még egyszer, mi a helyzet a piacokon. Itt van velünk Weinhard Attila, Portfolio.hu elemzője. Hogy áll a forint?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat. Vissza tudott erősödni a forint a 298 alatti tartományba az euróval szemben. Most 297 forint 50 fillért kell nagyjából adni egy euróért a bankközi devizapiacon. A svájci frank jegyzései 247,5 környékén mozognak, és 1 dollárért 226,5 forintot kell nagyjából adni.
Köszönjük szépen, Weinhard Attilát, a Portfolio.hu elemzőjét hallották. A másik telefonvonalban itt van Varjú Péter, az Erste Befektetési ZRT igazgató helyettese. Milyen a hangulat a béten?
Jó reggelt kívánok ismét, továbbra is tart a jó hangulat, jelenleg a napi maximum alatt 5-10 ponttal vagyunk, az összes nagy részvény pozitív tartományban van, Richter a legerősebb emelkedő 37.435 forintnál tart az árfolyam, a MOL 135 forint emelkedett 17.685-re, az OTP még 40 forinttal emelkedett 3.640-re, nagyjából visszahajlások sem nagyon vannak az árfolyamban, szép, lassú, dinamikus emelkedést látunk mindenütt.
Köszönjük szépen, Varjú Pétert, az Erste Befektetési ZRT igazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta az Erste Bank. Számít, kit választ.